üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Beke Károly, a portfólió elemzője van a telefonnál. Hogy indult a tőzsde? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Stagnálással kezdte a napot a budapesti értéktőzsde, de a Bux Index gyakorlatilag alig változott a tegnapi záróértékhez képest. A vezető papírok felemás teljesítményt mutatnak, elsősorban a MOL erősödése húzza felfelé az indexet, az olajpapírok 0,8%-kal 2480 forintra drágultak. Az OTP 0,5%-os gyengülése viszont fékezi az emelkedést, 10.015 forinton állnak most a bank részvényei. A Magyar Telekom eközben 0,4%-kal 385 forintra gyengült, a Richter pedig egyelőre 7.350 forinton stagnál.
Merre megy a forint?
A forint erősödéssel kezdte a napot, további erősödéssel mondhatjuk így az elmúlt napok után. Ez részben a dollár gyengülésének eredménye, ugye korábban arról beszéltünk, hogy a magyar deviza általában leköveti a dollár mozgását ellentétes irányban. Amikor a forint éppen gyengült, akkor erre hivatkoztunk, vagy azt mondtuk, hogy ez a forint gyengülésének egyik külső oka, hogy a dollár erősödik. Most úgy tűnik, hogy fordult a kocka, a dollár gyengülésével újabb lendületet kapott a forint, ugye a tegnapi Fed döntés után indult erőteljes gyengülésnek az amerikai deviza. Az euróforint jegyzés most 385,3 körül jár, ez 0,4%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. A dollárforint 353 forint 50 fillérbe kerül, az angol font pedig 435 forinton áll most éppen.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Korányi Tamás tőzsdei szakértő van a telefonnál. Tegnap többször is megmozgatta a piacokat az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamat döntő ülése 25 bázisponttal. Ez lehet a csúcs. Jó reggelt!
Találgatja most mindenki. Jó reggelt a hallgatóknak. A bankválság miatt sokan arra számítottak, hogy a Fed nem fogja folytatni az elmúlt hónapokban jelentő agresszív, tehát 0,5%-os kamatemelési lépéseit, de nem ez történt, mert Powell Fed elnök hangsúlyozta, hogy továbbra is az infláció leküzdése a legfontosabb célja a Fednek. Ugyanakkor az amerikai bankrendszer válságáról is beszélt, emlékezetes bankcsődökről, bár azt mondta, hogy itt alapvetően az adott bankoknál, tehát a Silicon Valley banknál és még egy-két társánál elkövetett hibák járultak ehhez hozzá, illetve azt mondta, hogy úgy véli, hogy a kívánatos pénzügyi szigorítást a bankválságtól való félelem önmagától is meg fogja hozni. Tehát nyilván ez a 0,25-ös emelés, ez egy Feden belüli kompromisszum eredménye volt. Jól látszik, hogy mennyire bizonytalan a Fed döntéshozó testülete is, hogy általában a nyilvánosságra szokták hozni, hogy az év végéig a úgynevezett dot plot, tehát a Fed tagok milyen kamatszintet várnak. Ez most 5,1%-ra jött ki, ami azért érdekes, mert általában 0,25%-okkal szoktak emelni. Tehát vagy arra számít a többség, hogy mindössze 0,1-es kamatemelés lesz, ami szokatlanul kicsi lenne, vagy, ami valószínűbb, a tagok 40%-a arra számít, hogy egyáltalán nem lesz kamatemelés, a többiek pedig még egy utolsó 0,25%-ot valamikor, esetleg a május 3-i következő kamatdöntő ülésen várnak. A piac sem tudta igazán eldönteni, hogy most örüljön vagy sem. Az elején a 0,25, illetve a kamatpálya vége feltételezések hatására emelkedés volt. Aztán az utolsó pillanatokban, amikor azért a Powell beszédből kiderült, hogy bizony azért a Fed továbbra is figyel az inflációra nagyon, tehát előfordulhat, hogy lesz még, ezért inkább lefelé konyultak az indexek, nagyjából 1,6%-kal, mint a Dow, mint a S&P, és majdnem ennyivel a NASDAQ is esett. Hát a piac most minden esetre kivár, ez az európai piacokon is látszik most ezekben a percekben.
Mi a Jettel üzlet lényege, és miért jó ez a 4IG-nek meg a magyar államnak?
Tudom, hogy ez olyan üzlete, ami mind a két félnek jó. talán emlékezetes, hogy pár hónappal ezelőtt jelentették be némi meglepetés keltve a piacon, hogy a Vodafone-t a magyar állam és a 4iG veszi meg, úgy, hogy a vételár, amely egy horribilis 700 milliárdos cégérték alapján számítódott, de ennek jelentős része a hitel. A vételár 51%-át a Antenna Hungária, amely a 4iG többségi tulajdonában van, és 49%-át a magyar állam befektető cége, a Corvinus fizeti. Tehát 51-49 arányban került a Vodafone ehhez a két szereplőhöz. Igen ám, de a Vodafone pár éve megvette a Jettel 25%-át, a saját konkurensét. Ez egy pénzügyi befektetés, hiszen bele nem szólhatott. A Jettel a ekkori, egykori Pannon GSM, tehát a 20-as mobiltelefonhálózat. Ez az ügylet a 25%-nyi Jettel pakettet, amit ugye a magyar állam megvett cserébe, és adott érte 19,5%-nyi Vodafont az Antennának, tehát a 4iG-nek, úgy értékelte, hogy minthogyha a Vodafone 79%-át érné. Azért a piacon, meg hogyha Jettelből csak 21-es számokat láttam, a Vodafone-ból vannak 22-es árbevétel és EBITDA számok is. Ez azért egy meglepően magas értékelés a Jettelnek, főleg úgy, hogy ez nem egy irányító részesedés, hanem egy 25%-os beletolással nem nagyon jogosító pakett. Tehát én úgy vélem, hogy azért ez jobb volt a 4iG-nek, mint a magyar államnak. Az az érdekes, hogy a piaci reakciók majdnem hogy semlegesek, de külföldi, meg nagyobb intézményi befektetők nem nagyon foglalkoznak a 4iG-vel. Hónapok óta 680-700 forintos sávban mozog az árfolyam. Ez a hír, ami a cégnek azért jó hír, ezt sem tudta igazán megmozgatni. Ez egyébként azt jelenti, hogy a 2022-es konszolidált mérlegben, tehát ő bekonszolidálja, mint 70,5%-os tulajdonos a teljes Vodafont, és utána a mérleg legvégén van egy sor, hogy kisebbségi részesedések, és akkor levonja az államra eső 29,5%-os paketre eső Vodafone eredményt. Hát ez valószínűleg jobb, mint hogyha a Jettel 25%-ot megtartotta volna.
De miért nem foglalkoznak a befektetők a 4iG-vel? Hozzászoktak, hogy az mindig csak felfele megy?
Nem megy föl. Hát úgy értem, hogy mindig, hogy gyarapszik a cég és vásárol, de kicsit szkeptikusak a tekintetben, hogy a vásárlások jelentős része a vérhitelből zajlik, és most már egy olyan a Vodafone, teljes Vodafone hitelállománnyal együtt a konszolidált hitelállománya a 4iG-nak megközelíti a 900 milliárd forintot, ami azért egy eléggé elrémisztő összeg. Tehát azt gondolják, hogy előbb lássunk jeleket arról, hogy hogyan tudja igazán integrálni, és a szinergiák növelik-e az eredményt a Digi és a Vodafone között, illetve az egyéb a számítástechnikától, informatikától a Telekomig, albán, montenegrói cégcsoportokat is bezárólag magába foglaló konglomerátum együtt így valóban jobban tud-e teljesíteni, mint a alkotó részei külön-külön. Úgyhogy itt még bizonyítékokat látnak, és egy kicsit szkeptikusak.
Mire való az OTP saját részvényvásárlása?
Harmadik nap jelentette be az OTP, a hét elején hétfő óta veszi, hogy saját részvényt vett. Hétfőn 100 ezeret, kedden 100 ezeret, tegnap 60 ezeret, 9400 forinton kezdte, tegnap már 10.000 fölött volt a átlagár, 10.046, hiszen maguk a bejelentések meg a vételek is húzták fel a várat. Egyértelmű javadalmazási célokra vásárolta, ezt jelentette be. Az OTP a menedzsmentjét itthon és külföldön OTP részvényekkel szokta jutalmazni, és a éves eredményeket március elején jelentették be, tehát a tavalyi eredmények után járó eredményeket kifizették részben, vagy most fizetik, és nagyon lecsökkent az OTP saját részvényállománya 300-valahány ezer darabra. Ezt növelte most 600 ezernél tart, de hát ennek a 600 ezeres paketnek az értéke 6 milliárd forint, tehát az OTP egészéhez, meg a javadalmazásban részesülők tömegéhez képest, de még mindig kicsi mennyiség, úgyhogy valószínűleg fog menni. A gyors jelentés közvetítése előtt nem is vehetett, tehát viszonylag szűk az a időszak, amikor ő vásárolhat. Logikus, hogy most kihasználta, az árfolyam is esett, tehát jól tudott venni, és a törvényi lehetőség is megvolt, tehát azt gondolom, hogy a következő napokban is folytatódni fognak az OTP vételek.
Köszönöm szépen! Korányi Géta Más tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy rövidesen megérkezik az első kőolaj szállítmány a MOL csoporthoz, arról az azerbajdzsáni mezőről, amelyben a MOL a harmadik legnagyobb részvényes. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új nagy tulajdonosa lett az OTP-nek azzal, hogy a pénzintézeti csoportban 5% fölé emelkedett egy amerikai befektetési alapkezelő részesedése. A hírről Sipos Ildikó kérdezte Fekete Beatrixot, a portfólió elemzőjét.
Az OTP bank tájékoztatása szerint az amerikai befektetési alapkezelő a T. Rowe Price 5,02%-ra növelte részesedését az OTP-ben. Ezzel a nagy tulajdonos átlépte ezt az 5%-os bejelentési küszöböt, ezért is került sor a mai bejelentésre. Egyébként ez az 5,02%-os részesedés egészen pontosan 14.037.515 darab részvényt jelent.
Hogyan alakul most, hogyan néz ki az OTP tulajdonosi struktúrája, milyen arányban vesznek részt benne a különböző befektetők, befektetési cégek, magánszemélyek, társaságok?
Az OTP legutóbb, legfrissebb elérhető tulajdonosi struktúrája a 2022-es éves jelentésben található. Ez a 2022 végi állapotokat tükrözi. Akkor 2 darab 5%-ot meghaladó befolyással rendelkező tulajdonosa volt az OTP-nek. Ez az egyik a MOL volt, 8,57%-os részesedéssel, a másik pedig a Groupama csoport 5,09%-os részesedéssel, és ide csatlakozik be most harmadikként a T. Rowe Price ezzel a éppen csak 5% feletti részesedéssel. A tulajdonosi struktúra alapján egyébként az év végén összesen 50%-ot birtokoltak az OTP-ben külföldi intézmények és társaságok, 32% volt összesen belföldi intézmények és társaságok tulajdonában, további 17% pedig magánszemélyeknél.
Mit kell tudni, vagy mit lehet tudni erről az amerikai befektetési alapkezelőről?
A T. Rowe Price egy amerikai befektetési alapkezelő, globális befektetései vannak, egy meglehetősen nagy alapkezelő, hiszen világszerte mintegy 1600 milliárd dollárnyi vagyont fektet be jelenleg.
Fekete Beatrixot, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rövidesen megérkezik az első kőolajszállítmány a MOL csoporthoz, arról az azerbajdzsáni mezőről, amelyben a MOL a harmadik legnagyobb részvényes. A 90 ezer tonna kőolaj egy tartályhajón érkezett egy Törökországon keresztül egy horvátországi kikötőbe, innen pedig az Adria vezetéken keresztül jut majd el a szlovákiai Slovnaft finomítóba, mondta az Inforádiónak a MOL csoport szintű Downstream értéklánc menedzsment ügyvezető igazgatója. Szabó Szabolcs azt is kiemelte, hogy az új forrásból származó kőolaj erősíti a MOL csoport rugalmasságát és ellenálló képességét, amely különösen fontos az orosz eredetű kőolaj termékek exportjára kivetett EU szankciók életbe lépése után. A riporter Sipos Ildikó.
Ez Azerbajdzsán egyik legnagyobb kőolaj kitermelő mezője, valójában ez nem egy mező, hanem egy mezőcsoport, amiben a MOL 2019-ben vásárolt egy kb. 10%-os részesedést, nem csak ebben, hanem abban a csővezetékből is, ami az itt kitermelt olajat Azerbajdzsánból Grúzián keresztül Törökország Ceyhan kikötőjébe szállítja, és ott kerül ez hajóra, a földközi tengeren keresztül érkezik Omisájba, és onnan pedig csövön keresztül Szászhalombatta érintésével a pozsonyi finomítóba. Ez az úgynevezett ACG mező, ez a neve három helység névből ennek az azeri kőolaj komplexumnak. Azerbajdzsán zászlós hajójának is szokták nevezni. Az azeri kőolaj exportjának kb. A 95%-át adta 2021-ben ez a mező komplexum. Tehát ez egy abszolút kulcsfontosságú égköve az azerbajdzsáni kőolaj kitermelésnek. 2019-ben a MOL egy komoly részesedést tudott ebből a mezőből szerezni.
Milyen minőségű kőolaj található itt, és mekkora az itt rejtőző kőolajkészlet?
Maga a kőolaj minősége, ez egy relatív könnyű kőolaj. A kőolaj az nagyon sokféle lehet, körülbelül úgy kell elképzelni, mint ahogy kolbászból is vannak nagyon olcsó és nagyon prémium kolbászok, nagyon különböző minőségben, a kőolajból is rengetegféle lehet. Ez egy úgynevezett könnyű kőolaj, ez azt jelenti, hogy amikor ezt ledesztilálják, akkor arányaiban több úgynevezett könnyű vagy fehér termék nyerhető ki belőle, tehát több potenciális motor üzemanyagként tovább felhasználható molekula. Maga a mező egyébként 2010 óta kb. 800-850 ezer, inkább 800 ezer hordó per napnyi kőolajat termel, és ennek a 10%-a az, amire a MOL a tulajdonszerzés alapján jogosult, és ebből érkezik most tesztelési célra az első szállítmány a pozsonyi finomítóba.
Lehet-e arról már tudni bármi konkrétabbat, hogy mennyire illeszkedik ez a pozsonyi finomító technológiájába? Ugye szokták azt mondani, hogy nem mindegy az sem, hogy milyen ennek a, vagy az adott kőolajnak a típusa ahhoz, hogy egy-egy finomító tudja fogadni, illetve fel tudja dolgozni.
Igen, a pozsonyi finomító hasonlatosan a százhalombattai finomító az alapvetően az orosz export kőolajra lett tervezve, és ez az, ami mellett döntően üzemelt, vagy aminek a felhasználásával döntően üzemelt az elmúlt évtizedekben, ezt nyugodtan mondhatjuk. De mindig dolgoztunk fel valamilyen szinten egyéb kőolajakat is, Magyarországon például a hazai kitermésű kőolajat is mindig is bedolgoztunk. Tehát ilyen értelemben lehet ezzel kísérletezni, és erre a MOL 2017 óta, amióta újra üzembe helyeztük az Adria vezetéket, erre kimondottan nagy hangsúlyt fektetett. Ilyenkor azért ez a teszt, ez egy meglehetősen ellenőrzött teszt, tehát vannak arra módszerek, hogy mielőtt maga ez a komoly tömegű kőolaj a finomítóba érkezik, egy ilyen hajó azért az 90 ezer tonna, tehát körülbelül ilyen durva besléssel 650 ezer hordó, tehát majdnem egy napi teljes termelése ennek a mezőnek. Tehát, hogy azért mielőtt egy ilyen komolyabb tesztet megfutnánk, azelőtt vannak erre módszerek, előzetesen szimulációval, tesztreaktorban ezeknek a kőolajoknak a mintáit bedolgozni. Az IRA a pontot, az éles teszt teszi fel, amit most például ezzel is végezni fogunk. Ez azt jelenti, hogy a teljes desztillációs kapacitás 4-5 napig egy azon kőolajjal megy. Ez alatt lehet olyan méréseket elvégezni, amik igazából a teszt eredményének a lényegét adják.
A tesztről mikor derülnek majd ki először eredmények?
Egy hónap, 5 hét, amikor ennek a teljes műszaki kiértékelését látni fogjuk. Elsődleges eredményeket korábban is, de egy teljes kiértékelés az én azt gondolom, hogy mostantól számít, a nagyságrendileg egy hónap.
Szabó Szabolcsot, a MOL csoportszintű downstream értéklánc menedzsment ügyvezető igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár az év első 3 hónapja csapadékban szegény volt, és egyelőre sehol nem alakult ki komolyabb vízhiány a magyarországi termőtalajokban, mondta a Miskolci Egyetem földtudományi karának tanszékvezetője, Dobos Endre.
Szerintem nem állunk rosszul. Nyilvánvalóan ezt látni kell, hogy Magyarország időjárása mindig is ilyen volt. Ezek a klimatikus adottságaink, még szélsőségekre hajlik. A téli csapadék a hőmérsékletek miatt ugye az sokkal kevesebb párolog el, és hiába esik kevesebb, úgy általában mégis több marad a talajban ez a feltöltődés időszaka, de azért a február, március, április az soha nem volt a csapadék csúcs jellemző hónapja, tehát amivel most szembesülünk, én azt gondolom, megint csak nem okoz nagy meglepetést. Az más kérdés, hogy nagyon érzékeny most a társadalom erre a kérdésre, mert a tavalyi asszály az nagyon ütött, és most mindenki rettek, hogy újra jön. De jelen pillanatban én azt gondolom, hogy a talajok nem állnak rosszul. Nem is állnak jól, az lenne az optimális, ha tele lennének vízzel, de sokáig majdnem tele voltak. Most nyilván száradnak, meg ezek a meleg napok, amik most vannak, meg a sok-sok szél, az a talajok felső rétegeit úgy általában kiszárítja.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Beke Károly a portfólió elemzője van a telefonnál. Ismét a tőzsde stagnálással kezdett, a forint meg erősödéssel. Ez maradt a minta. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiac is erősödés felé mozdult az elmúlt percekben, a Bux Index már 0,5%-os erősödésben van, és csak a Magyar Telekom lóg ki a sorból 0,4%-os gyengülésével, 385 forinton áll most. Az OTP 0,25%-kal 10.085 forintra erősödött, a Richter 7.390 forintba kerül, ami 0,5%-kal magasabb a tegnapi szintnél, a MOL pedig 0,8%-kal 2.480 forintra drágult. Közben a forint továbbra is erősödésben van, a 385 forint 80 filléres euró árfolyam most 0,3%-kal alacsonyabb a tegnapinál, a dollár 354 forintba, az angol font pedig 436 forintba kerül most éppen.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.